Advent első vasárnapja van, és amikor adventről beszélünk, és Jézus visszajövetelére gondolunk, vagy koncentrálunk, akkor az egyik fontos hozzáállás, hogy alázatban tegyük ezt az egészet. Jakab levelének a negyedik részének az első 13 versét szeretném felolvasni, ami nem másról szól, mint az alázatról. Így hangzik. Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák-e ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt elérni. Harcoltok és viszálykodtok. Mégsem kapjátok meg, azért, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. Csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel? Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik az Istennek. Vagy azt gondoljátok, hogy az írás ok nélkül mondja? Irigységre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik. De még nagyobb kegyelmet is ad, ezért ezt mondja. Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. Gyötrődjetek, gyászoljatok és sírjatok, nevetésetek forduljon gyászra és örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. Ne rágalmazzátok egymást, testvéreim. Aki testvérét rágalmazza, vagy ítélkezik felette, az a törvényt rágalmazza, és a törvény felett ítélkezik. Ha pedig a törvény felett ítélkezel, nem megtartója, hanem ítélő bírája vagy a törvénynek. Egy a törvényadó és az ítélőbíró, aki megmenthet és elveszthet. De ki vagy te, hogy ítélkezel fele barátod felett? Szeretnék bemutatni nektek valakit, aki szereti a könnyű zenét, az valószínűleg ismerni fogja. Ezt a kedves embert úgy hívják, hogy... Tudja valaki? Bono, igen. Nem túl régen ezt nyilatkozta. Sem a születésünk, sem a halálunk nem zajlik túl méltóságteljes körülmények között. Megtanultam, hogy az életben a büszkeségnél sokkal fontosabb az alázat és az integritás. Az igazán érett személy alázatos. Nem hiszem, hogy én már itt tartanék, de dolgozom rajta. Azért hoztam őt ide, egyrészt mert ő is egy keresztény ember, egy újjászületett ember, aki elég bátran képviseli Jézust különböző helyeken. Másrészt ebben a nyilatkozatában azt mondja, hogy még nem tart olyan szinten, ahogy szeretne, de dolgozik rajta. Úgyhogy ma én arra hívlak meg benneteket, hogy hát dolgozzunk rajta mi is az alázaton, illetve engedjük meg, hogy a Szentlélek dolgozzon bennünk, és az a két dolog, ha összeér, ha mi is akarjuk ezt, és engedjük a Szentlélek munkáját, akkor valami nagyszerű dolog jön ki belőle. És az a nagyszerű dolog úgy tűnik, hogy az alázat lesz, ami meglátjuk, hogy mennyire értékes. Azt mondja tehát a Biblia, hogy az alázatnak a hiányát néhány dolog azért jelzi az életünkbe, hogyha ezeket felfedezzük magunkba, akkor kiderül, hogy hát hiány vagyunk az alázattal. És ilyeneket mond Jakab, viszálykodás, önzés, különböző vágyaknak a megélése, harcok, gyilkosságok, irigység, kívánságok, élvezetek, rágalmazás, és még lehetne sorolni ezeket a dolgokat. Ezek mind-mind olyan dolgok, amelyek, ha elöntik az embernek a szívét, lelkét, ezek dominánsak, akkor az alázat az valószínű, hogy hamar el fog párologni, és az alázatban semmi nem fog látszani az életünkbe. Arról is beszél, hogy ezek az emberek, akiknél ezek a negatív dolgok úgy dominánsan megjelennek, néha azért eljutnak a határukig, és elkezdenek imádkozni. És hát ha valaki imádkozik, akkor azt kell mondani, hogy az imádság az mindenképpen az alázatnak a jele, ugye? Tehát, hogyha imádkozok Istenhez, akkor azért csak kifejezem azt, hogy én most már nem tudok tovább menni, az Istennek a segítségére van szükségem. Az imádság az alázatnak egy fontos kifejezése, de mégis azt mondja Jakab, hogy vannak, akik imádkoznak, de ez az imádság nem sokat ér, nem igazán lesz válasz. Azért, mert mindaz, amiért imádkoznak, amikor megkapják, akkor azonnal az önzés indul el, és az élvezeteikre akarják felhasználni az Istennek az adományait, és az alázat azonnal újra eltűnik. Tehát egy pillanatra megjelenik az imádságban, de aztán gyorsan elmúlik. Ez tulajdonképpen nem más, mint az a hozzáállás az élethez, hogy jó-jó járok gyülekezetbe, de akkor az Isten segítsen engem ebben és ebben. Jó-jó többet adakozok, ugye, de akkor az Isten cserébe áldja meg a vállalkozásomat, és legyen kétszer ennyi bevételem. Jó-jó, én ezt is, azt is elvállalom az Istenért, meg a gyülekezetért, meg mindenért, de cserébe akkor a gyerekem legyen normális, meg nem tudom. Tehát, hogy vannak ezek a feltételeink. Hogy a gyerekek meg úgy imádkoznak, hogy az anyám meg az apám legyen normális végre. Ugye? Tehát, hogy vannak ezek a barter üzletek Istennel, hogy én adok neked valamit, én valamit megteszek, de cserébe akkor ezt meg ezt szeretném, ha megérkezne az én oldalamra is. Az Istennel való kapcsolatunk az nem egy ilyen egyenlő feleknek a küzdelme vagy tárgyalása, hogy én adok valamit, akkor cserébe ezt adsz, hogyha én kicsit többet adok, akkor te is, neked is többet kell adni. Az Istennel való kapcsolatunkban az alázatnak kell megnyilvánulni, hogy én adok bármit is, vagy mindent, és majd Isten eldönti, hogy mit ad. Persze szabad kérni, szabad kifejezni a vágyainkat, kívánságainkat, de alapvetően az Isten dönti azt el, hogy mi fog visszafelé jönni. Én ezt így fogalmaztam meg, hogy minél nagyobbnak képzeli magát valaki, annál kisebb. Amikor mi nagynak képzeljük magunkat, akkor az Istennel szemben is vannak feltételeink. Elmondjuk, hogy nekünk mi a fontos, és akkor benyújtjuk Istennek, és ha esetleg nem az a válasz, hogy nem úgy történnek a dolgok, akkor élünk a fellebbezési jogunkkal, ami nem tudom, hogy van-e vagy nincs, de hogy elmondjuk, hogy ez sem tetszik, meg az sem tetszik. De az alázat valami egészen más. Bizonyára tudjátok, hogy az elmúlt héten itt volt Magyarországon ez a kedves ember, az Andrew Bronson, akiről azt kell tudni, hogy misszionáriusként él Törökországba, és sokáig végezte a munkáját, és egyszer csak letartóztatták a feleségével együtt, mindenféle vádakat a nyakába vartak, hogy amerikai kém, terrorista, gyanús, és még mindenféle más dolgokat, és ilyen államellenes összeesküvések, meg ilyesmi, amelyek nem kis dolgok, főleg egy törökországi viszonylatban. Aztán a feleségét két héttel később kiengedték, de őt bennmarasztalták, egészen két évig volt török börtönökben. És ő azt mondta el, és most itt nem az egész élettörténetét szeretném elmondani, csak ami az alázattal kapcsolatos, ami nekem nagyon sokat jelentett, amikor hallgattam őt, azt mondta, hogy az első év a börtönben, persze nem tudta, hogy mennyi lesz belőle, de az első év a börtönben az arról szólt, hogy folyamatosan sajnálta magát. Háborgott, és minden baja volt emberekkel, a rendszerrel, az akkori, vagy ottani politikai hatalommal, nyilván a rabtársaival is, azzal a elnyomó rendszerrel, meg mindennel. Tehát mindennel baja volt. Meg önmagával is. És azt mondta, hogy kapott leveleket a börtönbe, és voltak olyan drága keresztény testvérek, akik azt mondták, hogy azt írták neki, hogy Andrew, dicsérd az Istent, és majd ő kiszabadít. Hát ezt csinálta Pál is a börtönbe. És hogy ez az alapszabály, tehát ha dicsérjük az Istent, akkor ő meg kiszabadít bennünket, ugye? És azt mondta, hogy elolvasta, és aztán félretette, és azt mondta, hogy ezt nem tudta ezzel mit kezdeni, mert nem tudta az Isten dicsőíteni. Mert annyira rossz volt, annyira reménytelen volt, annyira kilátástalan volt, és nem tudta, hogy még egy évig lesz ott, vagy még 30 évig, vagy ott fog meghalni. Hogy szembe jött vele az, hogy lehet, hogy soha nem látja a gyerekeit. Nem tudta, hogy mi vár rá, és annyira rossz volt, és annyira nyomasztó volt ez az egész, hogy az, hogy felszabadultan dicsérem az Istent, az valahogy úgy nem jött ki belőle. Én nem tudom, hogy te voltál már ilyen helyzetben, most nem a börtön meg Törökország, hanem amikor úgy nagyon nyomott valami. És akkor hallottad a prédikációt, meg nem tudom, olvastad az igét, és akkor dicsérjük az Istent, és akkor azt mondtad, hogy oké, de ez nekem nem megy most. Vannak ilyen élethelyzetek, amikor ez nem megy. És ő azt mondta, hogy több mint egy év telt el a börtönbe, egy ilyen dupla magányban, tehát egyrészt a bezártság miatt is, másrészt amiatt is, hogy úgy érezte, hogy az Isten nagyon távol van tőle. És azt mondta, hogy amikor elmúlt egy év, sok minden nehézségen keresztül ment, és sok nyomorúságon keresztül ment, egyszer csak valahogy a lelke legmélyéből valahogy előtört egy nap az, hogy de hát Jézus a börtönben is meghalt érte, vagy ott is érvényes ez az egész. De hát Isten él, akármi is van, és akármilyen körülmények vannak itt. Az Isten akkor is szeret, hogyha én most ebből semmit nem érzek, vagy csak a nyomorúságot érzem, meg a testi fájdalmakat, meg a kilátástalanságot, és azt mondja, hogy valahogy a lelke mélyéről följött ez a hála, ez az Isten imádat, hogy de jó az Isten. És semmi nem változott ott körülötte, ugyanaz a nyomorúságos helyzet volt, muszlim rabokkal összezárva, tehát hogy minden rossz volt továbbra is, de azt mondta, hogy valami föltört a lelkéből, és elkezdte az Isten dicsőíteni. És amikor elkezdte az Isten dicsőíteni, ez nem egy ilyen emberi erőlködés volt, nyilván egy harc volt benne, de valahogy ez úgy föltört belőle. És azt mondta, hogy eltűnt a környezet, eltűntek a rossz dolgok, ami persze azért fizikálisan megélte ezeket, de valahogy fölkerekedett, és azt mondta, hogy látta az Istent, látta a reménységet, és elmúlt az önsajnálat, elmúlt a panaszkodás, és elkezdte az Isten dicsőíteni. És mindezt azért mondtam el, mert amikor valaki átmegy egy ilyen folyamaton, és amikor eljutunk idáig, hogy tök mindegy, hogy mi van körülöttem, de ennek ellenére tudom az Isten dicsőíteni, mindegy, hogy jól mennek a dolgaim vagy nem, de ennek ellenére őszintén tudok imádkozni, ez az alázat. Amikor nem én vagyok a központban, amikor nem az én dolgaim, az én érzésem, az én fájdalmam, az én terveim, az én vágyaim, az én, és akkor lehet sorolni sok mindent, hanem valahogy előjön az, hogy Jézus, Isten, a dicsőség neki. És amikor ez előjön az lelkünk legmélyéből, és a Szentlélek valahogy ezt így kimunkálja, és mint egy vulkán erőtör, akkor elkezd megváltozni minden. És ő is azt mondta, hogy miután átélte ezt, hogy egy idő után már nem sajnálta magát, és a reménytelenségben is tudott reménykedni, akkor kezdett el először szellemileg benne változni minden, és aztán később tudjuk, hogy Isten a körülményeket is megváltoztatta, és kiengedték, amire azért hát én nem fogadtam volna. Tehát imádkoztam én is érte, itt a gyülekezetben is többször imádkoztunk érte, de emberileg ez elég lehetetlen vállalkozás volt, hogy őt onnan kiengedjék. De mégis ez megtörtént. Vagyis ezt azért mondtam el, mert az igazi alázat az azt jelenti, hogy a körülményeimtől függetlenül tudom az Istent fölemelni, és tudom ma magamat megalázni az Isten előtt. Még akkor is, hogyha úgy érzem, hogy valami igazságtalan, valami nem tetszik, valami rossz, valami nem jó. Ez az igazi alázat. Amikor akkor is hálát adok, ha valami fáj. Akkor is kimondom, hogy az Isten jó, amikor nekem rossz. Ez az igazi alázat. Jézus ezt mondja, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, az felmagasztaltatik. Jakab is beszél erről, Jézus is beszél erről, és ez egy fontos alapszabály. Az életünk minden körülménye között, mindegy, hogy milyen korban és kultúrában élünk, ez mindig működik, hogy aki felmagasztalja magát, azt az Isten elkezdi majd lefelé nyomni egy kicsit, aki megalázza magát az Isten előtt, azt az Isten elkezdi fölemelni. Ez annyira fontos alapelv, hogy érdemes az életünk minden részletébe valahogy beépíteni. Elmondjuk ezt közösen? Aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Mi az igazi alázat? Lehet erre azt mondani, hogy vannak emberek, akiknek könnyű alázatosnak lenni, mert olyan a személyiségük, olyan csöndes, aranyos emberek, a légynek se ártanak, nem lehet velük veszekedni, hiába kiabálsz, hogy akkor is csöndes, vagy nem tudom. Tehát, hogy vannak ezek a típusú emberek, ezek az alázatos emberek, ugye? Hát vagy igen, vagy nem. Azért, mert valaki csöndes, azért, mert valaki nagyon intelligens, vagy tud uralkodni magán, azért, mert valaki diplomatikusan tud válaszolni, az még nem azt jelenti, hogy alázatos. Hát lehet, hogy a lelkében belül minden rosszat kíván neked. Lehet, hogy belül háborog minden, és tele van gonoszsággal, és tele van olyan dolgokkal, ami nem szent és nem tiszta, de egyébként nagyon intelligens, és az önuralma elég magas szinten van, és megtanulta azt, hogy milyen körülmények között hogy kell viselkedni, hogy neki jó legyen. Ugye, tehát ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy ha kívülről azt látjuk valakin, hogy csöndes, nem tudom, kedves vagy mosolygós, ez nem biztos, hogy mindig az alázatot jelenti. Viszont azt kell mondani, hogy ha a szívünkben alázat van az Isten előtt, az előbb-utóbb a magatartásunkban, vagy a szavainkban, vagy a jellemünkben is megjelenik. Ha csak a magatartásunkban van alázat, akkor lehet, hogy a szívünkben nincsen. Ha belülről jön az alázat, akkor az kifelé hatni fog, kívülről kevésbé szokott működni visszafelé. Tehát amikor az alázatról beszélünk, akkor azt kell mondani, hogy az alázat, az igazi alázat, az nem más, mint amikor megalázom magam az Isten előtt. És az Isten előtt való alázat jelenti utána az élet minden területén való alázatos hozzáállást. A munkához, a házastársadhoz, a környezetedhez, bárkihez. Ha a szívedben nincs Isten iránti, vagy Isten előtti alázat, akkor valószínűleg sok minden másban is hiányozni fog. Tehát amikor azt mondjuk, hogy alázat, mi az igazi alázat, akkor azt kell mondani, hogy az igazi alázat az, hogy kimondom és elismerem azt, hogy Isten mindenek fölött van, és én mindenképpen alatta vagyok, tehát nem egy szinten vagyunk. Elég nagy a különbség, de hogy legalább idáig jussunk el, hogy alatta vagyunk. Tehát, hogy ő van fölöttünk, és ő a abszolút tekintély, és én alatta vagyok. És hogyha ezt ki tudom mondani, akkor ez érvényes arra, hogyha előveszem a Bibliát és kinyitom, akkor azt mondom, hogy a Biblia, az Isten szava, az abszolút tekintély, és ez fölöttem van. Tehát ami ebben van, az érvényes rám, és nem én mondom meg a Bibliának, vagy nem én mondom meg az Istennek, hanem az Isten mondja meg nekem, vagy a Biblia mondja meg nekem. És az élet minden területére ez igaz. Hadd mondjak néhány példát. Például az engedelmesség és az alázat nagyon, nagyon olyan dolog, ami össze kell, hogy kapcsolódjon. Akkor tudsz engedelmes lenni, hogyha alázatos vagy. Ha nem vagy alázatos, akkor nem vagy engedelmes. Gondolj csak a tinédzser gyerekedre. Eltűnik az alázat, meg hogy anya milyen jó, meg olyan jó, meg apa. Amikor már ő tudja, hogy kicsoda, akkor már úgy a feszültség is kezd nőni. És a tinédzserek is gondolhatnak a szüleikre ilyenkor. Tehát az alázat és az engedelmesség összetartozik. Most nézzük néhány példát. Ha azt mondjuk, hogy elfogadjuk az Istennek a tekintélyét, az Isten szavát, és mondjuk a magyar törvények sehol nem tiltják azt, hogy paráználkodjál. Ugye? Tehát ez nincs benne sehol. Mindenki annyit paráználkodik, amennyit akar. Ez nem tiltja a törvény. Az Isten igéje tiltja a paráznaságot? Vagy a tiltja? Tehát, ha az Isten igéje egy magasabb szinten van, mint én, akkor azt mondom, hogy a paráznaságot kiiktatom az életemből, mert az Isten igéje, az tekintély nekem, ezt Isten mondta. Még akkor is, hogyha magyar emberként ezt megtehetném, és senki nem büntetne meg érte. Persze vannak olyan dolgok, amit mondjuk a törvény is büntet, például az, hogy ne lopj, vagy ne légyél korrupt, vagy ilyesmi, de mégis sokan csinálják, ugye? Kicsibe is, meg nagyba is, meg még nagyobbba is, tehát mindenféle módon. De az Isten igéje azt mondja, hogy ne lopj. Ha az Isten igéje nekem egy tekintély, akkor Durko István nem fog lopni. Ugye? Vagy te nem fogsz lopni. Mert elfogadjuk az Istennek a tekintélyét. Az Isten igéje azt mondja, hogy ne kívánd. Szerintem a világ minden törvényéből hiányzik az, hogy ne kívánd. Tehát szerintem sehol nincs szabályozva ez. Sőt, a nyugati világban az, hogy kívánt, tehát a reklámok minden erről szólnak, hogy minél többet szerezzél meg. Tehát ez nem szankcionálják, hanem ösztönzi a gazdaságot. Ezért van jólét, ugye? Tehát a kívánságból jön a jólét. És az Isten igéje azt mondja, hogy ne kívánd a másiknak a társát, ne kívánd a másiknak a vagyonát, ne kívánd a másiknak a nem tudom kecskéjét, meg szamarát, ha van neki, ha nincs, akkor nem tudom miért, hogy ne kívánd. És hogyha az Isten igéje nekem egy tekintély, az azt jelenti, hogy akkor ezt a kívánságot mindig az Isten elé viszem, hogy az oké, vagy nem oké, és hogy az Isten szerint kontrollálom az életemet. Mert Isten magasabb tekintély, mint amilyen szinten én vagyok. És itt jön be akár az imádat kérdése, vagy az Isten tiszteletnek a kérdése is, hogy ki az én Istenem, és kit imádok. Azt mondja a Biblia, hogy egy Isten van, és minden más, az a bálvány, vagy a hamis istenek. És hogyha tényleg ő az Isten, akkor azt mondom, hogy minden más kiiktatok az életemből, nem gyakorlok más istentiszteleteket, csak az élő Istent imádom. Vagy azt mondja a Biblia, hogy szenteld meg a hetedik napot, vagy az egyik napot. Magyarországon szabad egy héten keresztül, hét napon keresztül is dolgozni, ugye? Hát sokan meg is teszik, mert nyilván minél többet dolgozol, annál több pénzed lesz. De hogyha valaki keresztény, és azt mondja, hogy az Isten szavát elfogadja a tekintélynek, az Isten tekintély, akkor azt mondom, hogy vasárnap nem dolgozok. Az Istennek szentelem, majd az Isten meg fogja áldani valahogy az életemet, mert megszentelek egy napot, mert az Isten mondta. És ezt sorolhatnám a rengeteg példát, hogyha az Isten tekintély, és ezt elfogadom, és megalázom magam az Isten előtt, ez azt jelenti, hogy érvényes rám az, amit az Isten mond. Komolyan veszem ezt. Engedem, hogy valahogy a Szentlélek ezt munkálja ki az életemből. Lehet, hogy ez néha harc, meg recseg, ropog a rendszer, meg néha belefutunk olyan dolgokba, ami nem kéne, de aztán lehet megtérni, lehet Istenhez jönni, és lehet benne megújulni, hogy újra fölemelni Istent arra a trónra, ahol egyébként van, csak hogy az én életem most kifejezze ezt az egészet. Nagyon telik az idő, de szeretném, hogyha egy nagyon aktuális dologgal foglalkoznánk, és ebben segítségül kértem valakit, úgyhogy nem csak én fogok prédikálni majd, hanem Imola segít nekem. Megtennéd, hogy idejössz. És amíg idejössz, én bevezetem ezt a témát. Szintén a tekintés az alázat kérdésével kapcsolatos. Talán figyeltétek, ezt odaadom közben neked, hogy majd a hangodat is tudjuk hallani. Talán biztos figyeltétek, hogy körülbelül két héttel ezelőtt Németh Sándornak volt egy prédikációja, amiben elejtett egy olyan részt, amiben a jógát démoninak, rossznak, gonosznak, hamis Isten tiszteletnek titulálta, és az teljesen rendben van, egy gyülekezetben valaki prédikál erről, és mondjuk valamire azt mondja, hogy nem jó, vagy bűnös, valamire meg azt mondja, hogy jó, meg szabad. Ez kiverte a biztosítékot Magyarországon, meg a határokon túl is sok helyen, és hát mindenütt mindenféle nyilatkozatokat adtak ki, hogy akkor ez most mit képzel, meg tehát hogy ezzel a jogával mi van. És arra gondoltam, hogy ha már alázat meg tekintély témáról beszélünk, akkor beszéljünk erről is. Azért is tartom fontosnak, mert azt hiszem, hogy két héttel ezelőtt, amikor az istentiszteleten voltunk, akkor én beszéltem okkult dolgokról, meg okkultizmusról, és nyilván úgy, hogy ezt köszönjük szépen nem kérjük, tehát hogy negatív értelemben. Én azt hiszem, hogy a jogát nem is említettem, de többen odajöttek hozzám, és megkérdezték, hogy és mit gondol, szabad a jogázni. Imolát azért kértem, hogy segítsen nekem, mert ő szakember. Ő mindenféle mozgáskultúrával foglalkozik, gyógytornával segít az embereknek abban, hogy normális legyen a testtartásuk, ami nekem nem biztos, hogy mindig az, de is kihúzom magam. És mindenféle gyakorlatokkal segíti az embereket. Egy-két mondatban mondd már egy pontosan, mit is csinálsz, tehát hogy mivel segítesz?
Szeretettel köszöntök mindenkit, nem tudom, hallatszik-e?
Jó, közel tartsd, légy szíves.
Jó, közel tartom. Én az ELTE Bárczi Gusztáv gyógypedagógiai főiskolán végeztem, szomatopedagógia szakon. Ezt úgy kell elképzelni, hogy valahol félúton a gyógytorna és a fejlesztő pedagógia között. Tehát tanultunk gyógytornát, de nagyon komoly hangsúlyt kapott a szenzomotoros fejlődés és annak a megsegítése, illetve a kognitív tartalmak beépítése. Tehát nem gyógytornász vagyok, de mint eszközt igen, használjuk mi is a munkánkban.
Mit mondasz a jogáról? Szóval térjünk a tárgyra. A joga sok minden lehet, de sokan azt mondják, hogy ez csupán egy testgyakorlat, és nem kell itt túlmisztifikálni a dolgokat, tehát a buta vagy bolond papok szoktak erről beszélni, de egyébként normális ember nem tiltja a jogát. Te, aki ismered ezt a világot, mozgáskultúrát, mindent, meg talán a jogát is, mit mondasz erről?
Ez egy nagyon izgalmas kérdés, nagyon sok éven keresztül foglalkoztatott, hiszen kamaszként, tudatlanságból én magam is belekeveredtem, és volt egy...
Tehát aktív jogázó voltam.
Aktív jogázó voltam. Ezt úgy értsétek, hogy a gyakorlatoktól eljutottam a légzéseken keresztül az autogén tréning mélyére, és ezzel kapcsolatban volt egy megrázó élményem, mert hogy egy ilyen alkalommal azt éltem meg, hogy nem tudok visszatérni a tudatos szintre, és egy olyan pánik és halálfélelem tört rám, ami felszakított bennem egy sikolyt, hogy Jézus segíts, és így tudtam visszatérni, és amikor fölfogtam, hogy mi történt velem, és hogy valóban ez egy halálközeli élmény volt, a mai napig nincs kétségem e felől, akkor megfogadtam, hogy soha többet nem fogok ilyen eszközhöz nyúlni, akármi történjen. Na most érdekes helyzet volt a képzésem, mert a gyógytorna gyakorlatok kapcsán kezdtem belelátni abba a részébe, hogy tulajdonképpen a gyógytorna nagyon sok joga gyakorlatot kvázi importált, meghatározott céllal ugyan, de hogy akkor nekem most evel már keresztényként hogyan kell ezt értelmeznem, kell-e újraértelmeznem, és mennyire használhatom, vagy nem, ezek mindig feszegető kérdések voltak. Én arra jutottam a képzés végére, hogy minden olyan gyakorlat, ami nem kapcsolódik Istenség nevéhez, napi imádathoz, vagy bármi olyan mögötte spirituális tartalomhoz, amitől a jóga, mint olyan elválaszthatatlan, azt gondolom elválaszthatatlan, és anatómiai ismereteim révén belátom, hogy hasznos és egyértelműen használható bizonyos egészségi állapot karbantartására, netán javítására, na, azokat használhatom, minden mást kiiktattam azóta is.
Tehát amit elmondtál, mondtad, hogy ezeket a isteni imádat, meg ilyesmit, azt nem. Azért azt tudnunk kell, hogy a jóga az alapvetően a hinduizmusnak, az istentiszteleti elemeinek a gyakorlataiból áll össze. Tehát egy hamis isteni imádatnak a kifejezése, amiben benne van persze a testgyakorlás is, de van egy erős spirituális tartalma is. És akkor azt mondod, hogy ezt kell szétválasztani, tehát hogy a gyakorlat az oké, a mindenféle szellemi körítés meg nem okés.
Nem, nem teljesen. Az a gyakorlat oké, amit át tudok szűrni egy anatómiai tudáson keresztül, és biztos vagyok benne, hogy nincs spirituális tartalma. Tehát ilyen módon, ha én beiratkoznék egy jogatanfolyamra, akkor bár nem tudok róla, de a légző gyakorlatok belevinnének egy olyan szellemi erőtérbe, ami távolról sem célom, sőt, mindenképpen elkerülném. Tehát én nem fogok beiratkozni jogatanfolyamra, és másokat is lebeszélnék erről, hiszen az okkultizmus, Derek Prince mondta, az egy olyan barlang, aminek a bejárat előtt körülbelül csak befele tartó lábnyomokat látunk, kifele nem nagyon jönnek onnan emberek. A tudatlanság idejét elnézi Isten, de ha tudok arról, hogy ez nem jó, ez nem az ő akarata, ez belevisz olyan szellemi erőtérbe, ahol az ő védelme már nem fedez be engem, akkor ne tegyem meg. Engedelmeskedjek.
Mondja már valamit, mondtad, hogy is a légzőgyakorlatok, tehát hogy nem is a testgyakorlat a lényeg, hanem a légzőgyakorlatok, azok veszélyesebbek?
Így utólag visszagondolva azt gondolom, hogy a légzőgyakorlatokkal kezdődik egészen konkrétan afelé a spirituális tartalom mögé az elmozdulás, ami nagyon veszélyes.
Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ezt megosztottad velünk. Én azért ajánlom, hogy imolát keressétek meg, ha valakinek ilyen gondjai vannak. Szeretné a testét karban tartani, tud sok jó dolgot ajánlani, ami egészséges, ami normális, és szellemileg nem leural, hanem fölemel. Köszönöm szépen, hogy segítettél nekem ebben. Miért beszélünk erről? Az életünk tele van olyan döntésekkel, hogy megyek, nem megyek, csinálom, nem csinálom, kifizetem, nem fizetem, beleteszem az életemet, vagy nem teszem bele az életemet, és ezekben nagyon-nagyon fontos, hogy az Isten tekintélye ott legyen az életünk fölött. És amit az Isten helytelenít, akkor azt mondom, hogy én is helyteleníteni fogom, vagy rájövök arra, hogy nem jó irányba haladtam, akkor mivel az Isten mondta azt, ezért vissza fogok jönni, vagy megtérek, vagy kérem a segítségét, és egy új programot indítok el, tehát hogy nem megyek tovább arra. A jogát azért hoztam ide, mert egyrészt, mivel többeknek ez kérdése volt, én mindenképpen azt ajánlom nektek, hogy ne jogázzatok. Lehet, hogy rengeteg olyan stúdió, meg nem tudom, meg ilyen testgyakorló program van, ahol ki van írva, hogy jóga, de egyébként nem az, csak jobban el lehet adni, hogyha jóga, tehát több pénzt lehet érte összeszedni, mert annyira menő ez az egész, hogy ma ez népszerű, és esetleg ezért mennek oda az emberek. de ahol észreveszitek azt, hogy van valami szellemi dolog, nem akár a légzőgyakorlatokban, akár a, nem tudom, erre kell gondolni, vagy közben ezt kell csinálni, meg azt kell csinálni, meg nem tudom, mindenféle valami spirituális szellemi tartalmat is hozzátesznek, akkor állj fel és hagyd ott az egészet, még ha egy éves bérletet vettél, akkor is adjál hálát az Úrnak, hogy kifizetted a pénzt, és nem kell többet menned. És te nyertél. Azért, mert az Isten tekintélye, az fölötte van annak, hogy én mit gondolok jónak vagy nem jónak, mert az Isten jobban tudja. És egyébként meg azt ajánlom, hogyha nagyon vigyázni akarunk a testünkre, ami szerintem fontos, meg próbáljunk tenni ezért, akkor ne a jóga felé induljunk el, másik 1500 meg 2000 lehetőség van, hogy hogyan tudjuk gyakorolni a testünket, és hogyan tudunk fittek, fiatalok, és szépek, és okosak, és ügyesek, és nem tudom milyenek lenni. Nagyon telik az idő, de szeretnék még valamit mutatni, amit Jakab apostol is mutatott. Tehát, hogy az igazi alázat az az, amikor Isten előtt megalázom magam, és elfogadom az ő tekintélyét, és ezt érvényessé teszem az életem különböző dolgaira, mindenre tulajdonképpen. Azt mondja Jakab, hogy tulajdonképpen, amikor Isten és az ember, vagy Isten és te közötted van egy kapcsolat, megtértélés az így rendben van, akkor gyakorlatilag ezt én egyszerűen ábrázoltam itt, hogy látok egy kört, és benne, hogy ott vagyok Isten meg én, tehát hogy ez egy ilyen szövetségi kapcsolat, senki nem zavar bennünket ebben, én tisztelem Istent, Isten vezet engem, tehát hogy ez az Istennel való kapcsolatunk. Igen ám, de hogyha ebben a idilli környezetben megjelenik valaki, tehát ott van Isten, ott vagyok én, de megjelenik valaki vagy valami, aki elkezdi átvenni az Istennek a helyét, és már a figyelmem, a tiszteletem, az alázatom, vagy a hódolatom az nem Isten felé, hanem valaki vagy valami más felé is elkezd működni, akkor tulajdonképpen azt mondja Jakab, hogy kialakul egy ellentét Isten és köztem. Mert az Isten egy féltőn szerető Isten, vagy más fordítás azt mondja, hogy Isten féltékenyen szeret téged. Tehát nem tetszik neki az, amikor valami más irányba mész el, és rossz dolgokkal foglalkozol, ami tönkre fogja tenni az életedet, most ez lehet az okkultizmus, lehet a joga, lehet bármi más, vagy bármilyen engedetlenség, vagy bármilyen bűn. Tehát ha kilépünk ebből az Isten és az én közöttem lévő tiszta és őszinte kapcsolatból, és bejön valaki vagy valami más, akkor egy ellenségeskedés alakul ki az Isten és köztem. És ez hát nem igazán normális dolog. Tehát erre nem lehet azt mondani, hogy ez egy nem tudom, mai kapcsolat, vagy egy alternatív lehetősége az Istennel való kapcsolatunk megélésének, mert nem tudom, sok mindent lehet mondani, de ezt akár a házasságra is mondhatnánk. Tehát, hogy ha valaki belép oda, akkor ez nem egy elfogadható módja a kapcsolatunk megélésének, hanem valami olyan rossz dolog, amiből ki kell lépni. Ezért azt kell mondani, hogy az alázatos ember elfogadja az Isten tekintélyét, és mondjuk nem lép ki ebből az Isten és az ember kapcsolatából semmilyen módon. Vagy ha mégis megteszi, akkor azonnal, amikor rájön erre, akkor visszajön. Ezt hívják bűnbánatnak, imádságnak, és az Isten kegyelmet ad. Ugrunk egy nagyot, mert lejárt az időnk, és szeretnék egy pár szót mondani itt a végén az alázattal kapcsolatban, az adventhez való kapcsolódásunkhoz. Azzal kezdtem, és az volt a mai napnak a cím, hogy az alázatnak a hatalma. Az alázat az egy óriási erő. Tudod miért? Azért, mert az Isten van benne. Azt mondja a Biblia, hogy aki megalázza magát, azt az Isten fölemeli. Ebben benne van az Isten ereje. Az alázatban benne van ez a dinamika, hogy én elismerem az Isten tekintélyét, és az Isten elkezd a tenyerén hordozni engem. Elkezd vezetni engem, és irányítani engem sok mindenben. És most itt lépünk, igen. Azt mondja Jakab, hogy közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szentejétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. Miért mondja ezt, hogy miért fontos ez? Mert az alázatba nem fér bele a kétlelkűség, hogy egy kicsit Isten, meg egy kicsit más. Nem fér bele a bűnös élet, hogy Istennek a szentséget próbálom megélni, de egyébként minden más is benne van az életemben. Hogy ezektől meg kell tisztulni. És amikor advent elkezdődik, és azt mondjuk, hogy Jézus visszajövetelére várunk, egyrészt a karácsony jön, ahol emlékezünk arra, hogy Jézus megszületett erre a világra, másrészt készülünk arra, hogy Jézus vissza fog jönni, és el fog vinni bennünket majd, és az egyház majd ott lesz vele, akkor ez csak alázattal lehet végigmenni ezen az úton, hogy alázattal és tisztelettel vagyok az Isten felé. Közeledek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzám. Amikor alázatról beszélünk, akkor gondoljatok csak arra, hogy Jézus mennyire volt alázatos. azt mondja a Biblia, hogy megalázta magát, már azzal, hogy emberré lett. Az már szerintem egy nagy színvonalas ügyedés volt, nem? Tehát a mennyei dicsőségből istenként eljön és emberi formát vesz föl. Ez már egy óriási alázat. És itt nem állt meg, nem csak emberi létben volt itt, hanem megalázta magát egészen a keresztig, a szenvedésig, a halálig, és aztán az Isten fölmagasztalta őt, és mindenek fölé emelte. Ez az alázatnak az útja, hogy aki megalázza magát, hogy Krisztus megalázta magát, az Isten fölemeli, és ha te megalázod magad az életed akármelyik területén, amikor észreveszed, hogy Isten mond valamit, és én nem teljesen ugyanazon az alapelven vagyok, és beállok az isteni tekintély alá, ez mindig azt jelenti, hogy megaláztam magam az Isten előtt, és az Isten meg fog áldani, és föl fog emelni. Amikor elkezdem megmagyarázni azt, hogy de egyébként ez jó, ma mindenki ezt csinálja, ez elfogadható, meg egyébként is nem tudom, ez belefér, akkor kilépek az Isten tekintélye alól, és már nem tud az Isten engem fölemelni, mert nem alázom meg magam, és a saját felelősségemre bármit csinálhatok, de az Istennek az áldása, az Istennek a szabadítása nem lesz ott az életemben mindaddig, amíg vissza nem akarok jönni alázattal az Isten tekintélye alá. És én azzal szeretném befejezni, hogy az a kérdés ma, amikor azt mondja az ige, hogy közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok, hogy miben kell neked, vagy nekem most megalázni magam. Mi az a terület, amiben olyan irányba mentem el, vagy mentél el, ami nem az Isten tekintélye alatt van, hanem valami más. És a jó hír az, hogy vissza lehet jönni. Alázattal kifejezni, hogy Uram, neked van igazad. Ez a megtérés, amikor Istennek adunk igazat. Az imádság, amikor kifejezem az Istennek az elsőségét, Istennek van igaza. Az Isten mindenek fölött való hatalmát kifejezni. A kérdés az, hogy neked mibe kell megalázni magad. Lehet, hogy most tudod, az is lehet, hogy holnap lesz majd egy olyan pillanat, amikor a Szentlélek mond valamit, vagy holnap után. De amikor elkezdjük ezt az adventi időszakot, és haladunk a karácsony felé, legyen bennünk ez a vágy, hogy Uram, én alázattal akarok végigmenni ezen az úton. És az alázat az nem egy ilyen szerencsétlenkedést jelent, nem azt jelenti, hogy fogd be mindig a szádat, és akkor neked semmi nem lehet. Nem erről beszélek. Arról, hogy az Isten előtt megalázzuk magunkat. Az Istennek igazat adni, az életemre vonatkozólag elfogadni, engedelmeskedni, és így menni tovább. És hogyha ebbe valami igazságra jutottál, az hirdesd bátran, meg képviseld bátran, és legyél ebbe határozott. Az alázatos ember nem az, akin állandóan keresztül lehet menni, és soha nincs semmiről véleménye. Az alázatos ember az, aki az Isten előtt megalázza magát, és az Isten szerint kezd el gondolkodni, és az Isten szerint kezd el élni. Szeretnének arra hívni benneteket, hogy imádkozzunk most. Kérlek, hogy csukd be a szemed, és legyen benned ez a kérdés most, hogy Uram, mi az a terület, amiben meg kell aláznom magam? Ha még nem tértél meg, akkor neked az első lépés az, hogy megtérsz, mert ez a legnagyobb alázat, amikor kifejezem, hogy Istenre van szükségem. Ha vannak olyan dolgok, ami rendezetlen, vagy tisztátalan, vagy bűnös, az alázat az, hogy ezeket elismerem, és azt mondom, hogy ezt abba hagyom, és azt teszem, amit az Isten mond. Azt mondja a Biblia, alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. Mennyi atyánk, kérünk téged, hogy ez a folyamat hadd zajlódjon újra és újra le az életünkbe. Kérjük, Szent Szellem, hogy gyere és segíts nekünk ebben, hogy minden olyan magaslat az elménkbe, a gondolatainkba, ami nem szerinted való, ami lehet, hogy nagyon erős és nagyon hangos, legyen lerombolva, és minden olyan dolog, ami tőled van, az lehet, hogy nagyon gyenge vagy halk szóval jön, de mégis legyen nagyon erős. Urunk, megalázzuk magunkat előtted, és kifejezzük azt itt a kőszikla gyülekezetben is, hogy ennek a gyülekezetnek te vagy az Ura, te vagy a mindenható, hogy Krisztus a megváltó, a szabadító, a messiás. És köszönjük, hogy mi csak Krisztuson keresztül juthatunk a mennybe, mi csak Krisztuson keresztül jöhetünk az Atyához. De köszönjük, hogy ezt megtehetjük azért, mert megalázzuk magunkat, és köszönjük, hogy te kegyelmet adsz nekünk. Urunk, kimádkozunk most azért, hogy szabadíts meg bennünket minden gonoszságtól, minden rossz dologtól, minden önzéstől, vagy hiú dicsőségvágytól. Szabadíts meg attól is, Úrunk, hogy azért imádkozzunk, hogy a dicsőségünk még nagyobb legyen. Segíts, hogy alázatban tudjunk imádkozni, hogy a te dicsőségedet tudjuk fölemelni. És Uram, te megígérted, hogy akik téged dicsőítenek, azokat te is megdicsőíted. Köszönjük ezt a szabadságot, Úrunk, és kérjük, hogy áld meg valamennyünknek az életét. Munkáld bennünk az igazi alázatot, az igazi Isten iránti tekintét, az igazi Isten félelmet. És hogy így nyugodjon meg rajtunk a te áldásod. Jézus nevében kérjük ezt. Amen.
szerelem hozott ki minket, sötét homályból fények rám, fájdalunk elmúlt, gyógyulást hoztál szívünkben. Egy hangon elmenjük fel, egy hangon dicsérjük el, egy hangon emeljük fel, szenjük halleluja, egy hangon emeljük fel, egy hangon dicsérjük el, egy hangon emeljük fel, szenjük halleluja. Halál legyőzve, győzelmet adtál, és feltámadtál. Hú, egy hangon emeljük fel, egy hangon dicsérjük őt, egy hangon emeljük fel, szegjük halleluja. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.